Mi pedig olvassuk a Máté evangéliumának a 14. részéből az igét. A 14. részből, a 22-től a 33. versig terjedő részt, Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre, magányosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek. Azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá. Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Mire ő így szólt. Jöjj! Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Folytassuk imádsággal. Úr Jézus, olyan jó, hogy tudhatjuk, hogy te valóban Isten fia vagy. Tudhatjuk, mert olvassuk az igében, tudhatjuk, mert megszólítasz minket, tudhatjuk, mert a szívünkben megszólalsz, ha mi rád figyelünk. Segíts most rád figyelni. Segítsd a gyermekeinket, hogy ők is rád figyeljenek. Amen.
Azért lapozgatok ennyire, mert szeretnék néhány dolgot mutatni is, meg néhány dolgot pontosan is idézni. Az egyik dolog az az, amit így visszatekintve az elmúlt hét eseményeire hoztam, az jutott eszembe, hogy sok minden öröm éri az embert. Mondok egy ilyen példát, tegnap este láttam Márkot játszani, kosarazni, és jó volt örülni annak, hogy a csapata győzött. Aztán, tudjátok, az jutott még eszembe, hogy a héten én csak felvételről láttam azt, hogy a rövidpályás gyorskorcsolya csapat az aranyérmet szerzett a téli olimpiák történetében először. És tudjátok, megnéztem videón, és jó minősít engem, hogy amikor szurkoltam a felvételen, úgy, hogy tudtam már, hogy aranyat nyertek, én féltettem őket. És együtt szurkoltam, hogy még ezeken a körökön nehogy valaki elcsúszson, mikor lesz már az, amikor megelőzzük, és akkor mi leszünk. Érzitek, hogy mi? És amikor a lába úgy bement a cél, nem is tudom mi az a felfestésen, és kiderült, hogy aranyérmesek, akkor így fölcsaptam, hogy igen, megvan. Igen, ez a miénk, ez az aranyérem. Jó ennek a csapatnak a tagja lenni. És persze olyan butaság ez az egész, igaz? Mert hát miért hat ránk valami olyasmi, aminek nincs örök élet jelentősége? Mégis azt éltem meg, hogy ennek a csapatnak, hogy magyar vagyok, hogy a magyarok végre szereztek egy olimpiai aranyérmet, ez olyan jó érzéssel töltött el. Megmagyarázhatatlanul jó érzéssel. Hát ez a leírás, amit itt olvastunk, ami itt történik, ez hasonló lehetett, ez a pillanat, amikor itt elkezdődik, Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak be a hajóba. És ugye nehéz megérteni, hogy miért mondom ezt. Mert a 12 tanítvány, amit átélt előtte, az egy hatalmas csoda volt. Megvendégeltek egy csomó embert. Azt mondta Jézus nekik, hogy adjatok nekik ti enni. És ők adtak. A csapatnak a részesei voltak. A győztes csapatnak. És azt érezték, hogy nincsen semmi, ami megállíthatna bennünket. Hát van eledelünk. Hát most is azt szoktuk mondani, hogy ha van munkánk, akkor van kenyerünk, akkor tulajdonképpen nagy baj nincsen. És akkor szoktunk elkeseredni, amikor nincs munkánk, mert akkor nincs kenyerünk, és így tovább. De ezek a tanítványok, ezek most a győztes csapatnak a tagjai voltak. Ezt élték meg. Ott volt a sokaság. Szerintem volt egy ilyen közhangulat, hogy tegyük Jézust királlyá. Hát látjuk, hát csodálatos, hát minden tud, hát ő lesz az, aki majd megment bennünket, úgy, ahogy mi gondoljuk. És Jézus nem ezt teszi. Azt mondja, hogy szálljatok be a hajóba. Kényszeríti, így van leírva. Tehát, hogy kényszerrel élt. Valószínűleg a tanítványok arra vártak, mint ahogy mi is egy-egy nagy győzelem után, hogy majd beülünk, és úgy jól el vagyunk. Beülünk, és ünnepelünk. És nem ez történik. És Jézus belekényszeríti a hajóba őket. Abba a hajóba egyébként, ami azért ne tessenek úgy elképzelni ezt a hajót, hogy ez egy óriási, Titanic méretű valami volt, Noé bárkájához se tudnám hasonlítani. Ez egy 8-9 méter hosszú, én inkább csónaknak nevezném, körülbelül 2-3 méter a legszélesebb pontja, csúcsban végződik, és hát mondjuk a magassága sem túlságosan nagy. Szóval ebbe kényszeríti bele őket, és ő elmegy imádkozni a hegyre. Az jutott eszembe, hogy a tanítványok mehettek volna vele. Csak nem ez volt a szívükbe. Ők ünnepelni akartak a maguk módján. Jézus pedig az atyával akart egy lenni. Nekünk mindig lenne lehetőségünk, hogy menjünk egy olyan helyre, ami csöndes, ami nem látványos, ami nem ekkora győzelem, ami nem ekkora világ szerint való siker. De ugyan a tanítványok is, mi is sokszor ezt a lehetőséget elszalasztjuk. És akkor Jézusnak nincs más, hogy azt mondja, hogy akkor belekényszerítelek, hogy menjél abba a kis hajóba. És ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történik ezután, egy kicsit segíteni szeretnék, hogy hol is vagyunk, hogy elhelyezzük magunkat. Nyilván mindenki tudja ezt, de nem baj, hogyha kicsit fölidézzük. Meg lehet, hogy volt közöttetek sok olyan, aki már járt Izraelbe, és látta ezt a helyszínt. És nekik a segítségét külön fogom kérni, hogy egy kicsit képzeljék el magukat. Mert ahol vagyunk, az valami csuda hely. Nyilván nekem, mivel nem voltam ott, egy picit, ha hasonlítani kellene, akkor nekem a Balaton jut eszembe. Méretei kapcsán is a Genezáreti tó, a Galileai tenger, a Kinneret, így is mondják kint, majd ezt is meglátjuk, hogy miért, az nagyjából, hát méreteiben nyilván kisebb területére, de egy nagyon érdekes dolog, nézzétek csak, nagyjából így néz ki, ezért készültem nektek a tóval, mert hogyha visszaemlékeztek, a Kinneretnek a neve az hárfa. Hárfa alakú a tó. Nem egészen olyan, mint amit láttunk. Nem egészen olyan, ami itt volt a gyülekezetünkben. Ez a Dávid hárfájára emlékezteti az embert. Talán lehet is követni, hogy valahova ide ült be a zenész, és akkor onnan húzta a húrokat. Ezek az észak-déli húrok legyenek a hullámok. Mert hogy hatalmas viharok tudtak kerekedni elég gyorsan a Kinnereten. De a Kinneret maga, a hárfa, az Isten dicsőítésére való hangszer. Dicsőítésére való hely. És nagyon sok csodát tesz itt Jézus. Egy nagyon különleges hely. Tulajdonképpen a hegyi beszéd innen hangzik el. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy számos gyógyulásnak a több ezer ember megvendégelése ugyanitt történik. Isten dicsőségére. Azt szolgálja ez a tó és a környéke. Tele van élettel. A Jordán északról belefolyik, és csodálatos, tiszta, kék színű vize van. Amikor Jézus megjelen a tanítványoknak, ott olvassuk a János evangéliumába, és emlékeztek rá, hogy megkérdezi, hogy mitek van, amikor ott halásznak, akkor is a Genezáreti tó, a Kinneret az, ami helyszínéül szolgál ennek. Szóval itt vagyunk egy helyen, ami csodaszép. Van egy hely, egy hegynek a tetejéről, amikor rálátsz, akkor látod is ezt a hárfa alakot. De látod azt, hogy gyönyörű kékszínű a vize, látod azt, hogy hemzseg halakkal tele volt. Lehet mondani, hogy a Balaton fénykorában is tele volt halakkal. És aztán, ami körbeveszi, az gyönyörű hegyek, és a hegyeken igazi zöldelő, virágzó élet van. Amikor valaki leírta ezt a tájat, akkor úgy írt róla, hogy egyszerűen nem tudott betelni az ott levő illatokkal, az ott levő virágok látványával, mert annyira szép. Azt mondja, hogy akkora fügefát nem látott, mi alatt ő ülhetett. Szóval talán érzitek ezt, hogy milyen fenséges ez a hely, ahova a tanítványokat beküldi. Menjetek át a túlsó partra. Tulajdonképpen ezt olvassuk. És feltámad egy szél, ami lehet mondani, hogy jellemző volt, de nagyon hirtelen jön. Hát mi baj lehet? Ezek a tanítványok, ezek gyakorlott hajósok, halász emberek, hát ismerik minden rezdülését. De ez az ellenszél olyan, amire azt olvassuk, hogy a hullámok között hányódott, és nem jutott előre. És János evangéliumából tudjuk azt, hogy körülbelül hol tartott ez. A maga a tó az körülbelül 12-13 kilométer széles, elég széles, ezért hívjuk tengernek, amit már nem látunk át. Ugye a Balatont is vannak helyek, ahonnan nem látjuk át. A hossza az körülbelül 21 kilométer, és hogyha egy ilyen metszetet csinálunk nagyjából, akkor valahol itt lehettek a tó közepén, ami gyakorlatilag a János evangéliumában tudjuk azt, hogy 20-25 stadionnyi hosszra voltak már a parttól. Ez körülbelül 4,5-5 kilométer. És teljesen kezdenek kétségbe esni az ellenszél miatt. A tanítványok azok, akik ott ülnek ebben a hajóban hányódva, kezdenek teljesen maguk alatt lenni. Nem tudom, hogy éltetek-e már át ilyet vizen. Elég különleges élmény. Én horgáztam annak idején elég sokat. Nagyon szerettem horgászni. Nem halász, a horgász az csak azt csinálja, hogy egészen más megengedett eszközökkel tulajdonképpen sportot űz, azonban nálunk az a szokás volt, hogy amit megfogtunk, azt meg is ettük, úgyhogy lehet mondani, hogy azért sok közös vonása volt a mi horgászatunknak a halászattal. És sok időt töltöttem kint a vízen, elsősorban a Tiszán, és átéltem életembe egyszer egy olyan vihart, ami nagyon meglepő volt. Édesapámmal mentünk egy kicsi lélekvesztőben. Úgy képzeljétek el, hogy egy 2-2,5 méter hosszú gumicsónakba ültünk, tele megpakolva mindennel, mert ugye a horgásznak jellemzője, hogy tele van mindennel megpakolva a csónakja. Egyik végébe én ültem, a másikba ő, és kutyogtattunk. Ez egy harcsázási módszer, egy harcsafogási módszer. Fogtunk is. És hirtelen lecsapott ez a vihar. És a döbbenet az volt, hogy a Tiszán nem éltem meg azt, hogy hatalmas hullámok lennének. Mondhatni, hogy gyerekként éltem meg, és biztos fölnagyítom, de ott egy méter volt az amplitudója a hullámoknak, ami került körülöttünk. Nem tudom, hogyan. Valószínűleg egy olyan részén voltunk a Tiszának, hogy éppen úgy kapta el, és a hullámok megerősödtek. A lényeg az az egészben, hogy a kis gumicsónakunk elkezdett fölle menni, és hát el tudjátok képzelni, hogy amikor így ferdén ülsz egy kis csónakba, az nem a legkellemesebb érzés, és próbáltuk menteni a menthetőt. És egy dolog volt számomra nagyon fontos, mert én féltem, hogy édesapám ott a másik oldalon velem szemközt folyamatosan nézte a szememet, és azt mondta, hogy nem félünk. Ez olyan, mint a Vidám Park. Szóval képzeld azt, hogy hullámvasúton vagyunk, és még fizetni se kell érte. Nem? Hát döbbenetes. És érdekes módon a félelem nem múlt el teljesen. De az biztos, hogy valahol én ezt elhittem. Hogy bennünket megtart ez a hajó. Megtart ez a csónak. Ez a nevetséges gumicsónak. Azt se láttuk, hogy mi fogja esetleg kiszúrni, mert ugye ott azért hord néha ágakat, faágat, stb. De megtart. És megtartott. És aztán emlékszem egy olyan viharra, ami a Balatonon csapott le, és azért, hogy megértsük később, hogy Péter miért olyan nagy veszélybe van, amikor csak ezért mesélem el a balatoni történetet, lecsapott ránk egy vihar Badacsony és Fonyód között, egy kis hajóval, körülbelül 150-en voltunk rajta, és ezt a kicsi hajót, ezt a 25 méteres hajót is képes volt egészen nagy hullámokkal megdöntögetni. Úgy, hogy ez a nyitott rész, ahol beszállás van, ott jött be a víz. Folyamatosan kaptuk a vizet. És egy dolog volt még nagyon érdekesebb a viharban, hogy ott a hullámok környezetében nagyon erős volt a víztelítettség, a páratelítettség. És azt mondták az okosok, és nekem ezzel nagyon bennem maradt, hogy Azért veszélyes úszni a viharba, és azért parancsolják ki az embereket, mert a felső 20-30 centis rétegben nem kapsz levegőt, mert ott csak víz van. Ott felkorbácsolja a párát, az apró kis szemcséket. És ami jön, az mind víz. Nyilván ez oda vezet, hogy az ember elkezd megrémülni, elkezd pánikolni, és már nem kap akkor sem levegőt, ha lehetne. Úgyhogy annak a megértése, hogy Péter, aki elvileg halász volt, tudott úszni, tudjuk jól, hogy ott a János evangéliumában látjuk, hogy ugrott be, hogy Jézussal találkozhasson a feltámadott úrral, ezért ennyire kétségbe esett, és mondja aztán később, hogy ments meg. De nézd, térjünk vissza, és ekkor, amikor a szívükbe ez a fajta félelem megindul, mert látjuk, hogy rettegnek, elég az, hogy meglátnak valakit, nem elég, hogy nagy bajunk van, mert ezt a kicsin csónakot dobálja ide-oda a víz, és nem tudunk jutni a part felé, egyszer csak megjelenik egy alak. Az az alak, akiről tudjuk, hogy Jézus Krisztus, aki imádkozott fönn a hegyen. És testvére, csak most gondoljunk bele egy picit, hát ő megtett 5 kilométert a hegyről lejövet, hogy a tanítványokhoz elérjen a vizen. Értjük ezt? Nem arról szólt, hogy 20 métert megtett a vizen járva, és addig a testét ő megkönnyítette, stb. 5 kilométert, 5000 métert tett meg, hogy a tanítványokkal legyen. Ugye annyian kísérleteztek azzal, hogy ezt a mutatványt megcsinálják. Mert az ember azt hiszi, hogy ez egy mutatvány, hogy ez egy trükk. Ugye láttam ilyet, hogy plexi lapokat helyeztek le, és azon járt a mutatványos. Aztán volt olyan, amikor valaki valószínűleg úszó dolgokat használt, ha jól emlékszem, épp a Temzén valamelyik hídról lehetett őt látni, és ő is ment 40 métert ott a Temzén, aztán kimentették, már mentek hozzá emberek. De ezek szemfényvesztések voltak, testvérek. Ez olyan, mint a viccben, amikor azt mondják, hogy ugye ülnek kint a parton, sörözgetnek, naplemente, gyönyörű naplemente a Balatonnál, és hát valaki bemegy egy több száz méterre belőle, és aztán kiveszi a hűtött italát, visszamegy, leül, és elkezd inni. Ugyanez megtörténik háromszor, és aztán jön egy teljesen új érkező ember, és hát látja, hát ez csoda, ez egy fantasztikus. És aztán megpróbálja ő is, és hát az első 2 méteren zutty, aztán újra próbálkozik, megint zutty, kijön, és akkor valaki megszólal, hogy nem lenne jó neki megmutatni, hogy hol vannak a cölöpök? Hát ilyenek. A mi dolgaink azok ilyenek. És oda jön Jézus. És testvérek, jól mutatja a lelkiállapotát a tanítványoknak, hogy ezek kísértetnek nézik, félnek. Iszonyatosan félnek, mert ellenszél van az életükben, mert nem jutnak oda, ahova akarnak, és elkezdenek félni. És én ahogy nézegettem az igénybe, a félelem az általában úgy jelenik meg, hogy nincs hit. Nyilván van nagyon sok helyen az igénybe olyan, amikor azt látjuk, hogy az Úrnak félelméről beszél Isten, hogy az Úrnak félelme milyen. Ezekben tele van hittel. De az, amikor mi magunk maradtunk, és félünk, ott a hitnek nincs helye. Úgy tűnik, hogy a félelem olyan, mintha kiűzné a hitet belőlünk. És ez a fajta csüggedés, ez tetten érhető ott a tanítványoknál. És ugye, egy dolog van számukra, ilyen kézzelfogható módon, az, hogy lehetetlen az, hogy ez Jézus legyen, ez biztosan kísértett, és lehetetlen, hogy kijussunk a partra. Ez a két lehetetlen ott van az életükben. És azt gondolom, hogy nagyon jó megérteni, hogy Jézus, amikor látja a mi küszködésünket, látja a mi viharba került életünket, akkor egyrészt odajön. Nagyon fontos. És a másik, hogy azonnal mondja, így mondja az igénk, hogy de Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. ugye három dolgot mond itt. Az első az, hogy bízzunk, a második az, hogy én vagyok, és hogy ne féljünk. És nagyon jó látni ez, hogy ez a bizalom, amitről itt beszél, ez egy, azt is lehetne mondani, hogy bátorság. Ahogyan apám annak idején azt mondta Gumicsónak, hogy ne félj, hát itt vagyok. Csak ez sokkal több. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az, aki a 4000-et megvendégelte, én vagyok az, aki gyógyított, én vagyok az, aki a megváltód vagyok. És ezért lehet bátorságod minden helyzetben, még akkor is, hogyha ez a hatalmas, külső világ, a természetnek ez az őrületes csapongása, ez a szélvihar mást mond nekünk ma. Az első tehát az, hogy megértsük, hogy Isten nem véletlenül kényszerítette a tanítványokat a hajóba. Szeretne ő nekik tanítani valamit. Ez a tanítás most csúcsosodik ki. Azt akarja megtanítani, hogy akkor is bízzanak, hogyha nem volt velük a hajóba. Ha látszólag nincs ott velük, akkor is bízzunk benne. Akkor is legyen bátorságunk. Nagyon sokszor van az, hogy föltesszük magunknak a kérdést, hogy miért nem tudunk bízni. És rengeteg válaszunk van rá. Hát nézz körül, ilyen minden, ami körülvesz. Vihar van, ugye? Hát most épp nincs munkám. Most éppen fasírba vagyok a feleségemmel. És így tovább. Annyi mindent tudunk mondani. Hát igen, a gyerekem az kamaszkorú. Aztán mondhatnánk bármi mást. Én nekem most nehézségeim vannak. Testi, lelki nehézségeim vannak. Ez az ellenszél. Ne gondoljátok, hogy az ellenszél az csak úgy van az életünkben, amikor hirtelen, mint ahogy Jobbnál, mindenét elveszti valaki. Ilyen is van. Ilyen vihar is van, ami mindent el akar söpörni az életünkben. De Jézus azt mondja, hogy bízzatok, én vagyok itt, és ne féljetek. És hát annyira szeretem, én nem tudom, hogy vagytok Péterrel, lehet, hogy nekem a habitusom miatt őt nagyon szeretem. Hirtelen szokott fellángolni, hirtelen mond olyan dolgokat, ami esetleg badarság, de nem érdekli őt, beugrik a tengerbe, megy Krisztus után. Ez van állandóan a fejébe, hogy végre megtaláltam a messiást, és hát menni vele. És aztán látjuk, hogy ugyanilyen vehemenciával tudja megtagadni Jézust, és azt mondja, hogy Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Nem is értettem, amikor először olvastam ennek a mélységeit. Ugye azt mondta Jézus, hogy én vagyok. És erre mondhatnánk, hogy hát miért nem hisznek a tanítványok. De hát, testvérek, gondoljátok el, hogy ez a negyedik őrváltáskor volt. Valószínűleg már kezdett kelni a nap. Valamiféle reggeli, hajnali szürkület volt ott, és ugye a vizen másképp látjuk a fényeket, de az tény, hogy nem tökéletesen lehetett látni a viharba azt az alakot, aki közeledett feléjük. Tehát nem nagy csoda, hogy Jézust nem tudják egész precízen beazonosítani. Miről lehetett volna beazonosítani? A hangjáról, de hát valószínűleg az óriási szélben a hang sem volt annyira tökéletesen egyértelmű. A mi életünkben is számtalanszor van, hogy nem látjuk és nem tudjuk pontosan, és nem értjük pontosan Jézusnak ezt a fajta hangját, és nem látjuk egész pontosan az alakját. És ez a Péter, ez a vehemens, ez olyan, mint egy nagy maci, valahogy így tudom elképzelni ezt a halászembert. Nyilván inas, jól megtermett ember lehetett, mert a hálókhoz kellett az erő, tehát nagyon szívós valaki lehetett. És azt mondja, hogy ha te vagy, akkor parancsold már meg, hogy én is hadd tudjak menni. És ez még mind kevés, mert Jézus azt mondja, hogy jöjj. Mondhatná azt, hogy hát bocsánat, de én Jézus vagyok, te meg Péter, azért ez nagy különbség, tudod. Mert hogy a víznek a fenntartó ereje, a felhajtó ereje a természeti törvényekből következik, hogy nem tartja meg a kis talpunkkal. Tehát mit tapasztalunk? Hogy hiába van felületi feszültség, az a kohézió, ami a vízmolekulákat összetartja, szépen megnyílik. És a lábunk elkezd menni. Hát ez a természet törvénye. Jó, hogy Jézus fölötte áll, persze, értem én ezt. És ugye, mi a másik tapasztalat? Hogy a hajó meg fenntart. Na de hát miért? Persze, ma már ezt is tudjuk, mert Archimédesz törvényétől kezdve nagyon sok mindent ismerünk, hogy milyenek a víznek a tulajdonságai, és most, hogyha szerintem 30 embert megkérdeznék, akkor úgy sorolnák az archimédeszi törvényt, hogy a vízbe mártott test, tudjátok, súlyából annyit veszt, és így tovább. De nagyon érdekes, hogy ugye ott a hajónak az, hogy fennmarad a tetején, az az átlag sűrűségéből fog fakadni. Tehát számolnunk kellene az embereknek a sűrűségét, az ottani levegőnek a sűrűségét, a fának a sűrűségét. Nem számolják a tanítványok, ugye? Nem számolják, tudják. Tapasztalatból tudjuk, hogy a hajó fenntart. Ez a közeg. Ez nagyon érdekes, hogy nekünk mi a hajónk. Mi az életünknek a hajója, amiben annyira megbízunk? Mi az a hajó, amire azt mondjuk, ez a gyülekezet? Ez a hajónk? Jó itt lenni. Itt nem bántanak a hitem miatt. Jó benne maradni a hajóba. A nagy viharok között is vannak testvérek, akik megfogják a kezemet, ne félj annyira. Nagyon jó. A hajóban lenni nagyon jó. Lehet, hogy az életed hajója, a családod, azt mondod, hogy igen, a hajóban lenni nagyon jó. Az én családom kitart mellettem. Számíthatok az apámra, számíthatok a gyerekemre, a feleségemre. Az én hajóm ez. A vihar jön, akkor is tudom biztosan, hogy ha hazamegyek, ott nem lesz vihar. Van akinek a munkahelye. Az egész élete arról szól, hogy én dolgozok, és tudjátok, ha én megteszek dolgokat, ha én jobban csinálom, ugye? Halljátok ezt. Ha én nagyobb ismerettel rendelkezem, akkor elérem a célt. És aztán van, amikor kifáradunk. Mert a hajó, amiben bíztunk, az rendben van, hogy fenntartott, de elfáradtunk, mert az ellenszél ott volt. És ez a kedves Péter, ez a nagy mackó, vagy hát az én olvasatomban az, ne értsetek félre, nem írját a Bibliánk, ez fogja és átlépi a hajónak a szélét, és leteszi a lábát. És a víz megtart. Ez a víz megtartotta őt. És elkezd lépkedni Jézus felé. És olyan, mintha, ahogy énekeltük, mintha kősziklán járna, mintha tudná, hogy hol vannak a cölöpök. Testvérek, elhitte azt, hogy ha Jézus azt mondja, hogy jöjj, akkor neki mennie kell. Egy halász minden tapasztalatával szembe kimert lépni a hajóból. Emlékeztek, amikor Monty mondta ezt a dobozt, ami az agyunkról beszélt, hogy van, amikor a dobozon kívül is kell gondolkodni. A dobozon kívül is van élet. Talán emlékeztek, néhány hónappal ezelőtt beszélt Monty erről. És hát persze könnyű lenne azt mondani, hogy Péter ugyanezt csinálja, ugyanezt teszi. De nézzük meg, hogy mennyi gát van abban, hogy ezt megtehesse, ezt az első lépést. Nem véletlenül mondta Neil Armstrong azt, hogy kis lépés nekem és nagy lépés az emberiségnek. De ez a mi életünkben is igaz. Hogy az a kis lépést, azt az első lépést, amit teljesen ellentmond mindennek, amit erről gondoltam, teljesen ellentmond a víz tulajdonságairól, teljesen ellentmond annak, hogy egyáltalán viharban nem megyünk ki a nyílt vízre, mindennek ellentmond, amiről eddig tudtam, és mégis megteszem, mert Jézus mondja. És megtapasztalja ezt a csodát, és látjuk azt, hogy aztán elkezd merülni, mert hogy elkezd szétnézni. Hát hol vagyok én? Azt mondja, hát ennyire nem lehetek buta, ugye? És akkor elkezdünk racionális érveket sorolni, hogy miért nem tudunk a vízen járni. És az érzelmeink, az eszünk, aztán a félelmeink mind-mind elkezdenek szólítgatni. Jönnek a gondolatok, hogy ez nem jó, ezt nem lehet csinálni, ennek nem lesz jó vége. Tudjátok, mi az érdekes? Ez a hozzáállás a korábbi hitbeli tapasztalatainkat is elnyomja. Mert korábban átéltük, hát lehetetlen dolgokat éltünk már át. Testvérek, mindenki gondoljon arra, hogy milyen lehetetlen helyzetekbe került már. És most azt kérem, hogy arra is gondoljatok, a megtérésünk előtti, vagy a megtérésünk pillanata. Hát az, hogy te megtérjél, az lehetséges volt? Testvérek, ki kell ábrándítsak mindenkit, aki erre igennel válaszolt. Nem lehetséges. Újjászületni nem lehetséges. Emlékeztek, Nikodémos mit kérdezett? Hát hogyan menjek én vissza anyám méhébe? Lehetetlen. Mindaz, amit te átéltél, a hitben járással, az lehetetlen volt. A legkisebb dolog is. Az, hogy amikor azt választottad, hogy reggel a lustálkodás helyett imádkozol, lehetetlen. Amikor azt választod, hogy igét olvasol, lehetetlen. Apró lehetetlenek, de lehetetlenek. Amikor úgy gondolsz magadra, hogy te, hát igazából nem vagy képes már nagy dolgokra, lehetetlen. Amikor azt látod, hogy valaki beteg, amikor azt látod, hogy te magad korlátokkal küzdesz, mert már nem tudsz úgy járni, nem tudsz úgy mozogni. Ezek mind lehetetlenek. És ezek elkezdenek szépen gúzsba kötni. És már nem akarjuk meghallani Krisztus hívó szavát. Az, hogy jöjj. Ő ma ezt nekünk ezt mondja. És amikor kezd merülni Péter, az még egy nagyon csodálatos számomra, hogy azonnal ott van a segítőkéz a Jézusnak. Mi annyiszor megéljük ezt, testvérek, tényleg kicsiny hitűek vagyunk. Tényleg úgy van, hogy gyenge az, ami itt belül van nekünk. Még azt is úgy kapjuk. Tudjuk jól. Bátortalanok, gyengék. De ott van, abban a pillanatban, hogy elkiáltja magát, hogy ments meg, Uram. Hát micsoda félelmek vehették újra rajta erőt Péteren, hogy felkiáltott. És elkapja a kezét, és azt lehet mondani, hogy ekkor azt látjuk, hogy megmenekült. És még egy dolgot hadd mondjak, testvérek. Nagyon jó a bárkába lenni, és nagyon jó nem kilépni onnan, mert biztonságot ad. De ez a Kinneret tava, ez nekünk olyan helyszín, ahol Isten csodáit megélhetjük, ahol Isten dicsőségére élhetünk. Tudjátok, nem véletlen az, hogy ez van északon, ez a tó, belefolyik a Jordán, aztán kifolyik alul, és oda megy a holtengerbe. A holtengerbe, aminek a nevébe is benne van az, hogy halott. Nincs kifolyása, lefolyástalan. Nem sokkal veri meg egyébként a Kinneretet, tengerszint feletti magasságban. Ugye itt mínusz 200 méterről beszélünk. A holtenger még alatta van. Mégis az egyik virágzó, a másik halott. Fenntart a holtenger? Nem tudom, akik voltak Izraelben, hadd kérdezzem meg. Fenntart? Igen. Az a sósága miatt szépen fenntart a vizen. Nem kell úsznunk se. Ellent mond, szinte a fizika törvényeinek, tudjuk, hogy nem mond ellent, hogy a természeti törvényekben így van, de amikor belemegyünk, az egy nagyon érdekes élmény, hogy ráfekszünk, és hát fenntart. De vajon Isten azt akarja, hogy te a holtengerbe, a biztonságos, fenntartó vízbe legyél? Azt akarja, hogy te folyton úgy éld meg a hitedet csupán, hogy biztonságos környezetbe, biztonságos közegbe, a testvéreimmel jól tudok beszélni, a testvéreimmel jól beszélem ezt a kánoáni nyelvet, ők megértenek, és sosem akarunk kilépni ettől kijebb. Én azt gondolom, hogy Jézus minden tanítványának mondta azt, hogy jöjj, nem csak Péternek. Mindenki előtt ott áll a lehetőség, hogy kilépjünk. Mert hogy a hitet, azt úgy lehet megélni, ha kipróbáljuk. Nem tudom, amikor megtértél, testvér, akkor az milyen volt? Én úgy emlékszek a megtérésemre, hogy nekem ki kellett próbálni. Az nem működik anélkül, hogy ne próbálnám meg. Hogy ne tenném meg az első lépést. Utána Isten már ott volt, segített, de az az első pillanat, az a döntés, az nekem, tudom, hogy fontos volt, hogy én ezt ki akarom próbálni. Oda akarom szánni az életemet. Neki akarom adni. És jól mutatja, hogy a Genezáreti tó, a hárfa alakú tó, az átfolyik. Mindent, amit kap, az élő víz, az átfolyik rajta. És itt a kulcs, testvérek, hogy igazából a hitünknek az, hogy megtartson az élő víz, annak nem az az alapja, hogy mennyire tudunk hinni, hogy milyen jó keresztények vagyunk, hogy csináljuk ezt. Annak az alapja az, hogy Jézus tart meg bennünket. Kérlek, hogy emészétek, Jézus tart meg bennünket. Ő az életnek a vize. És azt mondja, hogy szeretné, hogyha neked nem hullámsírba kellene veszni. Ugye? Elég volt egyszer. Elég volt egyszer bemerítkezni. Elég volt egyszer a hullámsír. Most azt szeretné, hogyha vizen tudnál járni. Hogyha vele együtt az ő parancsának tudnál engedelmeskedni. Még akkor is, hogyha teljesen irracionális dolgok vannak. A teljesen irracionálist azt azért gondoljuk végig úgy, hogy ő nem kér olyan lehetetlent, amihez nem biztosítana mindent. Számos bizonyságtevő elmondja, hogy hogyan élte meg a lehetetlenek sorát, a lehetetlenek egész sorát. És nézzétek meg, testvérek, az a másik nagy biztatás, hogy a zsidó levélben, a 11. részben, ha végigvesszük a hithősöket, kiket látunk? Gyengéket, olyanokat, akik féltek, olyanokat, akik rettegtek, olyanok, akik nem voltak tisztában magukkal. És nézzétek meg Mózest, Ábrahámot, nézzétek meg a parázna Ráhábot. Fogja, és a gyengéket veszi sorra hithősöknek. Mert a mi gyengeségeink által akar Jézus Krisztus cselekedni. Nem arra van szükség, hogy a mi erőnk által, nem arra van szükség, hogy mi úgy kerüljünk át a túlsó partról, hogy jól levesztünk, jól csináltuk a vitorlázást, szépen átvittük épségbe, egészségbe a hajót. Ő a mi gyengeségeinket akarja használni. Ő azt szeretné, amit te úgy érzel, hogy lehetetlen, a te életedbe gyengeség, azt megragadja, és azt mondja, hogy állj rá az én igémre. Állj rá az ígéreteimre, vedd komolyan. Mit ígértem az életedbe? Azokat ragaszkodj hozzá, és így lesz belőled igazi hitvalló, igazi keresztény. Olyan jó lenne, hogyha Jézus Krisztus használhatóvá tenné az életünket. Magammal így, képzeljétek el, amikor jöttem, akkor is az volt bennem. Ez nekem nem fog menni. Istenem, én nem fogom tudni ezt elmondani. Egyrészt, mert ez egy vasárnapi iskolás történet, ugye? Másrészt nem vagyok alkalmas rá. Azt se tudom, hogy mi lenne az üzenet. Azt mondtam, hogy gyenge vagyok hozzá. És Isten használni fogja ezt a gyengeséget. És ez a reménységem abban, hogy a ti életetekbe is használni fogja azt, hogy amikor kilépünk a hajóból, a biztonságot nyújtó hajóból, akkor is meg fog tartani Jézus Krisztus. Mert ő megtartott bennünket ott a keresztfán. És megtartja azokat is, akikért kérik, hogy jöjj. Akikért kéri. És tudjátok, azt szoktuk mondani, hogy a hitnek vannak egy csomó ellenpárja, de van egy, amivel ölelkezve szokott járni. És ez nagyon fontos. Azt mondja Pál apostol, hogy megmarad a hit, remény, szeretet. Értitek? Igazából a hitünk az így párba jár azzal a szeretettel, azzal a mentő szeretettel, ami neki van. Testvérek, válaszoljuk minél többen azt ma Jézus Krisztusnak, hogy jöjj. És hadd kérjek valamit még mielőtt befejezném. Gondold át az életedet, és hogyha van olyan bizonyságod, ami megosztanál velünk azért, hogy mi hitben épüljünk, a te hiteden keresztül, akkor legyél bátor kiállni és azt mondani, hogy jövök. És elmondom. Fölírtam magamnak egy csomó ilyen bizonyságot, képzeljétek el, de behajtom. Mert rájöttem, hogy nem ezeken múlik. Gondold át az életedet. És gyertek, testvérek, és imádkozzunk. Amen. Uram, bocsáss meg nekem azt, hogy a te élő vizeden olyan keveset járok, hogy mindaz, amit kínálsz, az olyan lehetetlennek tűnik, és szinte azonnal lapozok egyet, szinte azonnal ott akarom hagyni azt a dolgot, és bocsáss meg, hogy nem megyek veled a hegyre imádkozni. Úr Jézus, azért kérünk, hogy újítsd meg az életünket. Add, hogy bátor hitvallóid lehessünk. Hívunk téged, Urunk, hogy használd azokat a dolgokat az életünkben, amit te ajándékoztál nekünk. Sok olyan dolog is van, amit nem is tudunk, hogy létezik. Vannak olyan gyengeségeink, amiket titkolunk, kudarcaink, sikertelenségeink, és mindig csak a győztes csapathoz akarunk tartozni. Hadd dicsérjünk azért, hogy te ezt a győzelmet, ezt elvégezted. Köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk. És úgy szeretnénk kérni, Úrunk, hogy legyenek sokan olyanok, akik csatlakoznak a te csapatodhoz, a te seregedhez. Áld meg így a mai napunkat is. Áld meg így a egész előttünk álló hetet. És ne engedj bennünket a csüggedésbe, még akkor sem, hogyha ellenszél van. Emelj fel bennünket, és add, hogy a tekintetünk újra és újra rád nézzen, a hitnek szerzőjére. Te rád, Úr Jézus Krisztus, aki életedet adta, érettünk. És hadd kérjünk, Urunk, a mi nagy viharainkért, a gyászainkért, hadd kérjünk azért, hogy erősíts meg és vigasztalj meg bennünket. Hadd kérjünk a betegségeinkért. Hadd kérjünk azokért, akik szenvednek most is. Urunk, úgy szeretnénk kérni, hogy ne a mi akaratunk, ne a mi kéréseink, a kívánságaink legyenek meg, hanem legyen meg a te akaratod az ő életükben. És tudjanak ragaszkodni te hozzád, és tudják elvenni azokat a csodálatos ígéreteket, amiket te adsz naponta nekünk. Urunk, légy jelen az életünkben, és legyél a gyerekeinkkel, állítsd helyre a házasságainkat, állítsd biztos talajra a lábunkat, amikor a vízen kell járni. Amen.